Mennyei Atyánk, teljes hitben állunk előtted, hogy mai napon te szellemed által hasogatjuk a te igédet, és azt nekünk bölcsességet, és az igéd át fog bennünket a mai napon világítani. Teljesen felfedi a szívünket, az indítékainkat, a hozzáállásunkat, a gondolatainkat. Készek vagyunk arra, mennyei Atyánk, hogy kiigazításokat vigyünk véghez. Az elménkben, a gondolatainkban, a lelkünkben és a szívünkben, hogy teljesen, teljesen rád tekintve megújuljunk a te dicsőségedre. Köszönjük a bárány vérét, amely megmosta a mi szellemünket, és megigazultan állhatunk előtted. És köszönjük a te igédet, amely megtisztítja a mi lelkünket. Te véred megmosta a szellemünket, a te igéd megtisztítja a mi lelkünket, ahogy elváltozunk az Úr Jézus Krisztus képére, hogy őt szemléljük fedetlen arccal. Áldott legyen a neved ezért, örökkön örökké. Örökkön örökké. Halleluja. Amen. Amen, amen. Kiáltsatok halleluját. Halleluja. Dicsőség Istennek. Foglaljatok helyet. Szeretettel köszöntelek benneteket. Jó újra itt állni előttetek, és ez egy nagyon nagy tisztesség nekem, egy megtisztelő hely, hogy itt lehetek, hogy szólhatom felétek Isten igéjét, és higgyétek el, hogy tudom és érzem ennek a felelősségét is. És minden egyes alkalommal, amikor ide állok, akkor szívem vágya mindig az, hogy a szellem által azt tudjak szólni felétek, hogy ne azt szóljam, amit én gondolok, vagy mi az én véleményem, hanem azt, amit Isten igéje tanít. Mert mindig is az volt a szívem vágya, és tudom, hogy az elhívásomnak a része az, hogy úgy prédikáljak, hogy akik hallgatják azt, amit én beszélek, amit mondok, azoknak épülésére legyen, és hogy növekedésük legyen. Mindig is az volt a vágyam, hogy a keresztények, akik felé szolgálok, felnövekedjenek, éretté váljanak, hogy ne a test, ne a léleknek az irányítása, ne az érzékek legyenek azok, amik dominálnak az életükben, hanem valóban Isten szellemét meghalva, helyes, bölcs döntéseket hozva, megismerve Istennek az útjait, Istennek az időzítéseit, Istennek a kijelentéseit, valóban a szellem által éljék az életüket, mert az ő számukra is, a te számodra is, és mindannyiunk számára ez hoz igazán fejlődést, növekedést a hétköznapjainkban, hogyha éretté válunk. Nagyon-nagyon-nagyon sok minden problémával szembesül az ember a hétköznapjaiban, családjában, a munkahelyén, a diák az iskolában, a tanár is az iskolában, a szülő a gyermeknevelésében, a pásztor a gyülekezetben, a szolgáló a szolgálatban, a segítő a segítő szolgálatában. Folyamatos nyomás és folyamatos támadások érik az ember életét különböző irányokból, és akkor tudunk szilárdan megállni a kősziklán, ha halljuk azt, amit Isten mond nekünk, és azt megcselekedjük. Ezt mondta Jézus, hogyha hallod tőlem e beszédeket, amiket ő mond, amit én mondok, mondja Jézus, és megcselekszed azokat, akkor leszel az az ember, akit semmilyen nehézség, semmilyen probléma, semmilyen körülmény, semmilyen külső vihar, támadás, árvíz, szelek nem fognak összeroppantani, és nem fognak téged az útról eltántorítani. A sátánnak van egy határozott, konkrét célja. Egyik legjellemzőbb, legfontosabb munkája az, hogy téged arról a földről, ahova Isten elplántált, kivegyen, kiemeljen, mégpedig azért, hogy te az elhívásodat, a szolgálatodat ne tud bevégezni. De tudod ugye, aki úgy gondolod, hogy egy picit érett vagy, aki ide jársz évek óta már, tudod azt, hogy van egy elhívásod, van egy küldetésed, van egy feladatod. És hogyha hallottad Istennek az ígéretét ezzel kapcsolatban, hogyha hallottad valaha is azt, hogy Isten mit tervez veled, Ha megláttad ezt az igében, ha megláttad ezt a bibliaolvasás közben, vagy meghallottad őtőle a személyes elhívásodat azzal kapcsolatban, hogy mit tervezett ő veled az elkövetkezendőkben, hogy hova szeretne téged elvinni, hogy hogyan szeretne téged látni az elkövetkezendőkben, akkor mondom neked, hogy mielőtt odaérnél, mielőtt abba bele helyezne, mielőtt képes lennél betölteni azt, amire Isten téged elhívott, előtte lesz egy kiképző pálya. Előtte lesz egy olyan útvonal, amin Isten keresztül akar téged vinni azért, hogy te azon a helyen majd ott képes legyél szilárdan megállni. És erről beszéltem a múlt héten is, hogy vannak nehéz helyzetek. És vannak problémák, és vannak fájdalmak, ezt maga Jézus jelentette ki. Ő mondta ezt, hogy békességetek legyen, én veletek vagyok, de e világon nyomorúságotok lesz. De bízzatok, én legyőztem a világot. Van itt egy kettősség, békességem lesz, nyomorúságom lesz. Hogyan tudok én megállni ebben? Úgy, hogy ő rá figyelsz, és megérted azt, hogy ő hogyan munkálkodik a te érdekedben, és meglátod azt, hogy ő sokszor nem azt adja neked, amire szükséged van. Bocsánat, rosszul mondtam. Nem azt adja neked, amire vágyakozol, hanem azt, amire szükséged van. Ez egy nyelvbotlás volt ki, elmondom még egyszer, nehogy véletlenül rosszul rögződjön benned. Nem azt adja neked Isten nagyon sok alkalommal, amire vágyakozol, amit kívánsz, amit szeretnél, hanem azt, amire szükséged van. Nem érted, miről beszélek? Hadd hozzak egy példát. Te a gyermekednek, amikor leültök ebédelni, és ő kívánja a gumicukorkát a mogyoros csokoládéval, és arra vágyakozik, hogy azt egye, te azt adod neki? És iskolában úgy indítod el, hogy energiaital, és délbe is azt adsz neki, ugye? És amikor vacsorára hazajön, akkor a chips és a nem tudom milyen popcorn keveréket adod neki vacsorára. Mert azt kívánja, és azt szeretné. Így vagyunk mi is sokszor, hogy olyan dolgokat szeretnénk, amire nincsen szükségünk. De Isten azt adja nekünk, amire szükségünk van. Elmondom még egyszer. Sokszor olyan dolgokat kívánunk, olyan dolgokra vágyakozunk, amik a testnek és a léleknek a kielégítésére szolgálnak. De Isten szeretné azt, hogy olyan dolgokra vágyakozzál, olyan dolgokra legyen kifinomulva az érzékszerved, az érzékelésed, amit ő akar neked adni. Vágyakozol nagyobb fizetésre, vágyakozol hirtelen nagy jövedelemre és vállalkozásra, és szeretnéd azt, hogy legyen 20 olyan barátod, aki a legközelebbi barátod. Szükséged van erre? Jézusnak sem volt legközelebbi barátja, csak 3 fő. Aztán volt a 12, aztán a 70. Szüksége volt Jézusnak óriási nagy vagyonra? Nem. Mégis minden szüksége be volt töltve, és adakozni, támogatni tudta a másokat, a többieket. Mi az, amire neked szükséged van? Meglátod-e azt, hogy szükséged van arra, hogy időt töltsél vele? Látod-e azt, hogy szükséged van arra, hogy közeli, az ő közeli jelenlétében időt töltsél el? Ő azt szeretné, és annak a kívánsága él ő benne, hogy te felismerd azt, hogy szükséged van neked olyan dolgokra, amikre esetleg most nem vágyakozol. Szükséged van arra, hogy közeli kapcsolatba kerülj vele. Szükséged van arra, hogy alázatos legyél, és önfeláldozó legyél. Szükséged van arra, hogy imában eltöltsél időt, akkor is, amikor te nem erre vágyakozol. Te arra vágyakozol, hogy minden olyan könnyedén menjen, minden olyan olajozottan menjen, és egyébként ez egy jogos kívánság, és Isten ezt megadja neked, csak előtte van valami, ami ezt megelőzi, amire nem nagyon szoktunk vágyakozni. Ő azt szeretné, hogy te felismerd azt, hogy neked szükséged van arra, hogy hűséges legyél. Ő azt akarja, hogy te felismerd azt, hogy szükséged van arra, hogy becsületes legyél, hogy tisztességes legyél, hogy szavahihető legyél, hogy ne köpönyek forgató legyél. Aki egyszer így beszél, egyszer úgy beszél, és éppen abba az irányba fordul, amely irányba a napra forgó, honnan az éppen süt a nap. Vagy ahonnan hallok információkat. És azt akar, hogy szilárd legyél. Egy igazi olyan gerinces jellem, akiben ő megbízhat. Bizony. Szükséged van-e arra, hogy kialakuljon benned egy istenfélelem, és egy engedelmes hozzáállás, egy engedelmes szív, és egy bizalom? Szükséged van erre? Vágyakozol erre? Tudod, az emberek nem erre szoktak vágyakozni. Az emberek arra vágyakoznak, hogy minden az ölükbe hújjon kész ajándékként, és ne kelljen nekik semmilyen erőfeszítést hozniuk. De tudod, az, hogy ez kialakuljon benned, az, hogy te ezekkel a jelenvonásokkal, ezzel a párral, amit most elsoroltam, te be tud tölteni azt a helyet, ahova ő akar téged elvinni, ahhoz neked ebben végig kell járnod egy olyan utat, ami a test számára és a lélek számára egy szenvedés. És talán erről nem hallottál még így, vagy furcsa neked a számodra, hogy Isten azt akarja, hogy szenvedjek. De hogy akarja, hogy szenvedjél? Ő azt akarja, hogy életed legyen, és hogy bővölködjél. De hova tesszük Jézusnak a szavait? Hova tesszük azt, hogy nyomorúságotok lesz a világban? Hova tesszük a zsidókhoz írt levél 8. fejezetében leírt szavakat, hogy Jézus a szenvedései által tanulta meg az engedelmességet? Vannak nehéz helyzetek az életben. És nem az a kérdés, hogy jön-e nehéz helyzet, hanem az, hogy te hogyan viselkedsz ebben a nehéz helyzetben. Hogy hogyan kezeled azt a nehéz helyzetet. Hogyan reagálsz rá, mi a te válaszreakciód. Olyan ez, Bibliakörön beszéltünk erről most pénteken, mint amikor beleteszik az ezüstöt és az aranyat az izzó tűzbe, hogy ott megolvadjon. Mert nem látod az aranyon, és nem látod az ezüstön az, hogy ez hány karátos, mennyire tiszta. Csak akkor, amikor megolvad. Akkor, amikor a tüzes kemencében olyan nyomás, olyan hőhatás éri, hogy teljesen felolvad, mert akkor a tiszta arany lesüllyed az aljára, és a szennyeződés az pedig feljön a tetejére. És ez a tüzes kemence, amit páram már megéltetek és megtapasztaltatok, és megtapasztalták ezt a zsidók a 40 éves vándorlás alatt, de ők soha nem távolították el a salakot a tetejéről, akkor, amikor benne voltak ebben, pedig felszínre jött, hogy panaszkodók, felszínre jött, hogy neheztelők, felszínre jött, hogy hűtlenek, felszínre jött az, hogy megbízhatatlanok. Lehet volna lehetőségük azzal, hogy foglalkozzanak. Lehet volna lehetőségük arra, hogy megfogják ezt, és eltávolítsák magukból. De nem tették ezt. Jött Istennek a nagy kegyelme. Kaptak vizet, kaptak ételt, kaptak vezetést, újra úgymond kihűltek a helyzetből, és újra összekeveredett a salakanyag a szívükkel. Isten azt akarja, hogy megtisztuljál. És ahhoz, hogy megtisztulj, ahhoz szükség van arra, hogy meglásd te saját magadban azt, hogy te milyen ember vagy. Ez nagyon fájdalmas. Isten hála neki, hogy nem mutatja meg egyszerre, hogy milyenek vagyunk. Kiálts egy hallelujját! Annyira nagyon mesztelennek éreznéd magad, annyira nagyon elveszettnek és törékenynek, és össze is törnél valószínűleg, ha ő mindent megmutatna abból, hogy te milyen vagy. Ez egy fokozatos, folyamatos munka, ahogy ő munkálkodik benned. De ha ezt nem teszed meg, akkor újra és újra és újra és újra azokat a hegyeket fogod kerülgetni, amiket a zsidók kerülgettek. És ilyen tisztulási folyamaton át kell menjél te személyesen, át kell menjen a családod, és át kell menjen a gyülekezeted is. Mert ha ez nem történik meg, akkor újra és újra és újra ugyanazokat éljük meg. És vágyakozunk, hogy hol vagy Uram, miért nem áldasz már meg, miért nem teljesedik be az, amit te megígértél nekünk? Hát pontosan ezért. Pontosan ezért. Kell egy bátorság, és kell egy nagyon sziklaszilárd önismeret, ami abban áll, hogy megismerem azt, hogy ő az Úr, Ő az örökkévaló, és ő jobban tudja, mint én. Ő az örökkévaló, és sokkal jobban tudja, mint én, és én megbízok benne. És fáj, és szenvedek, és nem esik jól. Mert szembesülni a hibámmal, szembesülni azzal, hogy egy arrogáns, nagyképű fráter vagyok, ez borzasztó érzés. De ha nem teszed meg ezt, ha én ezt nem teszem meg, akkor eltelik egy hét, egy hónap, egy év, ugyanazok a problémáid lesznek. A házasságban, ha a házasságod, ha nem ismered fel, hogy a kapcsolatotokban valamit változtatni kell, valamit másképpen kell gondoljál, valahogy másképpen kell viszonyulj a másikhoz. Ha nem ismered ezt, és nem változtatsz, akkor 10 év múlva olyan katasztrófa lesz a házasságod, mint ami esetleg most. Fel kell ismerned, hogy nem a másiknak kell elsősorban változni, hanem neked. Te a te részedet kell megtedd. Vannak vállalkozások, vannak cégek, ugyanazokat a rossz döntéseket hozzák meg hónapról hónapra, évről évre. Én a vállalkozói világban is élek 20 évek óta, és vannak partnereim, akik kapcsolatban vannak velem, nem olyan partnereim, hogy egymástól függünk, hanem akiket én kiszolgálok, és látom a cégvezetőn, ahogy beszélgetünk, ahogy intézi a cég és ügyeit velem, hogy évről évre ugyanazokat a jellemtelen, gerinctelen, megbízhatatlan, és lehetne sorolni, milyen cselekedeteket mutatja felém, mint amiket évekkel ezelőtt. És panaszkodik, és nyafog, hogy így nem megy, úgy nem megy, ez a probléma, az a probléma, és aki megengedi, mert tanácsot kér, annak szívesen elmondom ilyenkor, hogy nézzél tükörbe. Nem a gazdaság miatt van neked rossz pénzügyi éved. Nem a politika miatt vagy olyan helyzetben, amiben vagy. Nem az embereid miatt, vagy a családod miatt, vagy olyan lehúzott állapotban, és megy nehezen a szekér, hanem azért, mert te nem jól kezeled azokat a helyzeteket, amikben benne vagy. Miért lehetséges az, hogy vannak olyan cégek is például, ha már ezt a témát feszegetjük, akikről tudom, hogy megbízhatóak, tisztességesek. Oda lehet nekik adni hitelre anyagokat, és biztos vagyok benne, hogy kifizeti. Hogyha nem tudja, valami késés van, akkor felhív telefonon, és szól, hogy te figyelj, kérek egy pár nap haladékot. És azt mondom, persze, nyugodtan, mert megbízok benne. Az Úr megbízhat-e benned? Vagy egyszer így beszélsz, egyszer meg úgy beszélsz. Egyszer így cselekszel, egyszer úgy cselekszel. Isten azt akarja, hogy kialakuljon benned valami, hogy amire ő elhívott téged, azt te be tud tölteni. És lehet, hogy arra vagy elhívva, hogy egy jó üzleti vállalkozást vigyél. Lehet, hogy arra vagy elhívva, hogy egy kiváló óvónő legyél. Vagy arra vagy elhívva, hogy bölcs tanácsokkal támogasd az unokádat. És sokféle fajta elhívás van. A gyülekezeten belül segítőszolgálatok, prédikátori szolgálatok, nagyon sokféle fajta elhívás van, kinek úgymond, idézőjelben mondom, hogy nagyobb, kinek kisebb. Kinek úgymond látványosabb, kinek pedig olyan, mintha jelentéktelenebb lenne, pedig ez nem így van. Neked a te személyes elhívásod, az neked a teljes. És neked ahhoz kell magad szabnod, nem a másikéhoz. De ahhoz, hogy azt te úgy tud betölteni, ahogy azt Isten akarja, hogy az a te érdeked, és azoknak az érdeke is legyen, a jó érdeke legyen, akik felész majd szolgálsz, vagy szolgálsz most már, hogy te abban meg tudjál állni. Miért mondom ezt? Azért, mert ha felkészületlenül ér téged valami, ha nem mész jól át a kiképzési időn, ami egyébként a te számodra egy védelem is, és semmiképpen sem büntetés Istentől, nehogy félreértsd bármely szavamat és mondatomat. Ha felkészületlenül ér például az, hogy belekerülsz egy vezető pozícióba, ha felkészületlenül ér téged az, hogy hirtelen sok pénzhez jutsz, ha felkészületlen módon ér téged az, hogy hirtelen nagy felelősség kerül a nyakadba és a vállaidra, ha felkészületlenül ér téged az, hogy hirtelen túl nagy kritika, vagy túl nagy elismerés ér téged, akkor az könnyen tönkretehet téged. Ezért maga az Úr szeretne téged felkészíteni. Ezért ne rohanjunk előre, mert Isten mondott nekünk valamit. Isten mutatott nekünk valamit, hogy mit fogunk majd tenni. Hány és hány embert láttam, ilyen álmom volt, ilyen proféciát kaptam, ilyen kijelentésem van az Úrnak, ezt fogom tenni az Úrnak, azt fogom tenni az Úrnak, és így fog engem használni az Úr. És mentek is a testből, akarták azt véghez vinni, és cselekedni. És ma egyikük sincs sehol. Pedig az, amit mondtak, és amit kaptak Istentől, hogy gyerekotthont fognak létrehozni, és idősek szociális otthonába fognak segítőként szolgálni, és különböző nagy dolgokat mondtak, és hogy ekkora gyülekezet, és akkora létszám, és ilyen gyógyulások, és ekkora szolgálat, meg akkora szolgálat. Van Istennek ehhez egy kiképzési terve. És ebben a kiképzési tervben neked fejlődnöd, éretté kell válnod. Ezt a kiképző pályát a Biblia úgy hívja időnként, hogy a pusztaság. Néha úgy érezzük ezen a kiképző pályán, mintha pusztaságban lennénk. Mintha Isten oly mértékben hátra lépett volna, hogy azt se tudom, hogy hol van, hogy merre van. Hogy vajon most ez miért történik velem, ami történik? Neked ismerned kell azt, hogyha az ördög valamilyen gonoszságával téged támad, és ismerned kell azt, hogy nagyon sok bajba és problémába, és úgy hiszem a legtöbbe azért kerülsz, mert rossz döntés hoztál. Nem Istenre figyeltél. És azt mondod, hogy jó pásztor, valami finomabb üzenetre számítottam mai napon, valami olyasmire, ami édesebb. Testvérem, ez az üzenet, ez, megmondom őszintén, nem a legcsecsemőbbeknek szól, hanem ez az üzenet a tanítványoknak szól. Ez nem a vasárnapi keresztényeknek szól. Ez azoknak az embereknek szól, akik úgy érzik, hogy ők el akarják végezni, be akarják tölteni a küldetésüket, az elhívásukat. Nem a vasárnapi láblógatós keresztényeknek szól ez az üzenet. És valóban ez egy picit nehezebb étel, de ha ezt egyszer megérted, ha megérted egyszer azt, hogy a szívednek vannak próbái, ha megérted azt, hogy mindig időről időre szembesülsz azzal, hogy a nyomás alatt valamilyen döntést hozzál, és hogy ezen a helyen, ha te jó döntést hozol, akkor a következő szintre fogsz lépni. Aztán azt követő szintre, aztán újra jön ez, és megint a következő szintre, és megint a következő szintre. Milyen jó az Úr, hogy nem hagyja, hogy feljebb legyünk megkísértve, mint sem, hogy ezt elszenvedhetnénk. Halleluja! Tudd meg, a tragédia, a betegség, a fájdalom soha nem Isten nevelési módszere. Ő nem büntet téged 1 millió forintos gázszámlával. Ő nem büntet téged különböző daganatos betegségekkel. Ezek a sátánnak az eszközei és módszerei. Ő szeretné azt, hogyha a felszínre jönnének benned azok a dolgok, amelyek téged távol tartanak most még attól, hogy be tud tölteni, amire ő hívott el téged. Az 1 Korintus 10:10-ben olvassuk, és a 11-es versben is azt, hogy az Ószövetségben megírt történetek, azok azért vannak ott, és azért szerepelnek, hogy mi abból tanuljunk. Ami tanulságunkra irattak meg. Így szól az ige. Se pedig ne zúgolódjatok, miképpen közülük zúgolódtak némelyek, és elvesztek a pusztító által. Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk, megirattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett. Akikhez az időknek vége elérkezett. Ha nem tanulunk másoknak a dolgaiból, akkor bolondok vagyunk. Ugye tartja a mondás, és ismered talán, hogy a bölcs ember más hibájából tanul, okos ember saját hibájából tanul, az ostoba meg semmiből nem tanul. Nekünk tanulnunk kell abból, hogy mi az, ami körbevesz és körbevet bennünket az elmúlt időszakokban, és mi az, amit Isten igéje tanít. A pusztaság célja a növekedés. A pusztaságnak a célja Isten szemszögéből az, hogy te éretté váljál. A pusztaság célja a sátán szempontjából pedig az, hogy tönkre tegyen téged, hogy kiüresítsen téged a hitedből. Elmozdítson a helyedről, kimozdítson abból a békességből, ami egyébként megvan Krisztusban, és hogy ingadozó legyél, akit a szél ide-oda dob. Egyszer ilyen vagy, egyszer olyan vagy. Egyszer ilyen félreértés ebbe az irányba visz, egyszer olyan érzés abba az irányba visz, és gyakorlatilag, ha ilyenné válsz, ilyen ide-oda csapkodós, akkor Jakab azt mondja Jézusnak a testvére, féltestvére, ne vélje az ilyen ember, hogy bármit kap az Úrtól. Fú, nagyon kemény, nem? Az apostol még azt is kimerte jelenteni, hogy teljes örömnek tartsátok, mikor különféle kísértésekbe estek. Hogy tudott ilyet leírni? Mi volt ez bátorsága? Teljes örömnek tartsa, amikor különféle viharok, nehézségek, problémák vesznek körül. Ha jó a hozzáállásod ehhez, akkor tudsz neki örülni. Miért? Mert ezt fel tudod használni a saját érdekedben arra, hogy megerősödjél, hogy növekedjél. Ha csak azt látod benne, hogy ó, ez egy támadás, ó, ez egy olyan támadási felület, ahol már megint sérelmek érnek, már megint fájdalmak érnek, már nem tudok ebből kijönni, mert, és újra ez a mentalitás van benned, akkor ugyanaz a mentalitás van benned, mint ami volt a zsidókban is. Tudom, hogy vannak nehéz helyzetek. Nekem is voltak, nekem is vannak időnként nehéz helyzetek. Amikor nem Istennek kell megváltozni, hanem nekem. Nekem kell a gondolkozásmódomat egy magasabb szintre emelnem. Nekem kell a hitemet megerősítenem. Nekem kell a szavaimmal felgerjesztenem saját szellememet, saját lelkemet. Meg kell ezt tennem. Mert ő nem változik meg. Ahogy ő végigvezette az ő saját embereit az Ószövetség ideje alatt A-ból C-be, úgy ugyanúgy teszi ezt ma is. És ez nem lenyomnia kell ennek, hanem téged ezt fel kell emeljen, mert ebből tanulhatunk. És talán, hogyha megérted ezt az üzenetet, illetve hogyha nem érted meg, de hogyha megérted, akkor azonnal egy új szintre tudsz emelkedni. Egy új szintre a békességedben, a hozzáállásodban, a gondolkozásmódodban, az életnek a dolgaihoz. Ne keseredj el az miatt, hogy látsz saját magadban rossz dolgokat. Ezt az atya is látta már réges-régen, és tudod, mi volt erre a válasza? Elküldte Jézust, a kereszt halált szenvedett és halt érted, és a drága vérével tisztára mosott. Halleluja! Megmosta, megtisztította a szellemedet, megigazított téged. Úgy állsz ő előtte, mint egy ma született bárány. Úgy állsz ő előtte, akinek nincs múltja. Úgy állsz ő előtte, mint akinek nincs vétke. Halleluja! Halleluja! Ezt tette ő a szellemeddel. Tested, lelked? Na itt a Bibi, ugye? Azzal neked kell foglalkoznod. Azt mondja az Efézusi levél, hogy az óembert le kell vetkőzni, az új embert pedig fel kell öltözni. Efézus 4, 22, 23, 24-ben ezt olvassuk, hogy le kell vetkőzni az óembert, és fel kell öltözni az új embert. Ezt megtette Jézus helyetted? Nem. Erre neked utasításod van, felszólítást kaptál erre, hogy ezt neked kell megtenned. Vetkőzd le az óembert, öltöz fel az új embert. És mi van a két igevers között? Olvastad-e valaha? Megújuljatok a ti elméteknek szelleme szerint. Így tudod ezt megtenni. Hogy másképpen gondolkozol. Más lesz a hozzáállásod, más lesz a mentalitásod. Ha ezt nem teszed meg, és nem lesz a tested egy élő áldozat, ahogy a Róma 12.1 mondja, akkor ugyanolyan nehézségekkel, problémákkal szembesülsz jövő ilyenkor, 5 év múlva ilyenkor, 10 év múlva ilyenkor. A magánéletedben, a családodban, a szolgálatodban. És Isten ezt tudja, hogy folyamatosan változunk, folyamatosan, élethosszig tartó folyamat. A kérdés, hogy te hajlandó vagy ebben partner lenni az ő számára. Ez az üzenet éretté tehet téged, ha megérted. Ez az üzenet A növekedés útjára beállíthat téged, ha ezt megérted. Egy olyan jelen fejlődésen mehetsz keresztül, ami minden eddigi képzeletedet felülmúlja. Hogy te milyen önfeláldozó, milyen alázatos, milyen kedves, milyen hosszú tűrő, milyen türelmessé válhatsz. Azt gondolod, hogy nagyon sokat változtam már, mióta gyülekezetbe járok, azt mondom neked, ez jó. Még kétszer ennyit, még ötször ennyit képes vagy változni. Nehogy azt gondolod, hogy megérkeztél a végére. Én nem gondolom azt, hogy már megérkeztem volna. Tudod, hova érkeztem meg? Amit az Isten igéje mond rólam, a Kolossza 1.13-ban, hogy ő kiemelt engem a sötétség hatalmából, és behelyezett engem az ő szerelme és fiának országába. Ezt tette velem szellemi értelemben. Kihozott Egyiptomból, és behelyezett a Kánaánba. Én a Kánaánban élek. És mondta is ezt. Én a Kánaánban élek. Erre a helyre szellemileg megérkeztem. Ez az én osztályrészem. Ez az én helyem. Halleluja. Hogy tudod ezt birtokba venni? Hogy tudod ezt birtokba venni? Hogy ez való igazság legyen, kézzelfogható, hétköznapi dolog legyen az életedben. Hogy valóban bőségben élsz. Valóban békességben, folyamatos gyógyulásban, folyamatos megújulásban élsz. Meg kell újítsd a lelked. Meg kell váltanod, és meg kell újítanod a gondolkozásmódodat. Dicsőség Istennek! Nagyon-nagyon sok ember sajnos, bármennyire is gondoljuk, nem nagyon terhelhető lelkileg. Nagyon sok sérülés ért embereket gyülekezetben, közösségben, különböző okok miatt, mert nem bírtak megbirkózni azokkal a lelki, érzelmi, érzéki dolgokkal, amelyek őt érték. Nem tanulták meg azt sok év alatt sem, amit megtanulhattak volna. Egy jó példa van erre nekem a vállalkozásomban. Egyik kollégával együtt dolgoztunk évekig, még otthon Szekszárdon, és végezte azt a munkafolyamatot, amiben ő igazán-igazán kiváló volt, megbízható volt hosszú éveken keresztül, és ez egy fizikai munka volt az ő számára. Aztán céges, magánéleti mindenféle változások miatt egy pár évre elszakadtunk egymástól, mi fölköltöztünk ide, én mással kezdtem el foglalkozni, de idővel újra visszajött hozzám dolgozni, viszont egy egész más munkakört kellett neki csinálni. És az első pár hónap az ő számára egy szenvedés volt, egy kínlódás. Pedig egy megbízható jó ember volt, de olyan munkát kellett csináljon, amihez nem volt meg a megfelelő hozzáállása, gyorsasága, precízsége. Láttam, hogy akarja csinálni, de feszült volt, frusztrált volt, és dicsőséget adok Istennek, hogy a végén úgy belejött, hogy azt mondta, hogy az ő számára ez az álom munka, amit ott csinált akkor végül is utána már. Aztán tényleg családi dolgok miatt újra hazaköltözött, de a lényeg, hogy akkor láttam és tanultam meg azt, hogy az én számomra mindig is jelen volt, hogy papírügyekkel, mentális dolgokkal foglalkozom, és az én számomra természetes volt, hogy másra foglalkozom, az könnyen megy. Az ő számára, aki csak fizikai munkát végzett, és át kellett váltani egy másfajta dologra, neki ez milyen nagy nehézséget okozott. Ez évekkel ezelőtt volt, nagyon nagy tanulság volt a számomra. Egyszer-kétszer bocsánatot is kértem tőle, hogy miért nem érted már, hogy amit olyan könnyű csinálni, azt miért nem csinálod könnyedén. Azért, mert soha nem volt rákényszerítve, hogy azt ő úgy gondolja, vagy úgy csinálja. Érted, mit akarok ezzel mondani? Hogy időről időre neked változtatnod kell valamit. Az Úr szeretne téged kihozni a egyhangúságból, szeretne téged kihozni a komfortzónádból, aztán amikor ő ráérzett ennek az ízére és megtanulta, akkor azt mondta, hogy hát ezt csinálná egész életében legszívesebben. Árut kiadni, árut visszavenni, szájtól levélen ezt írni, rögzíteni, emberekkel kapcsolatot tartani, nagyon élvezte. De az átállás az egy szenvedés volt a számára. Ugyanígy a te számodra is lehet egy bizonyos fajta szenvedés, mert nem érted, hogy az Úr mit akar veled csinálni. Nem érted, hogy miért vagy ebbe a kényelmetlen pozícióba, helyzetben. Nem érted azt, hogy miért kell neked azokat a dolgokat, amiket már megtanultál, és ha jól mennek, most egy picit félretenni, és valami újba kezdeni. Hogyan kell ez hozzáállni? Vannak, akik ezen a ponton összetörnek. És azt mondják, hogy feladom, nem megyek tovább, mert teher alatt derül ki az, hogy az ember mennyire terhelhető. És te is. Amikor nyomásér, amikor sértésér, amikor megkérdőjeleznek, amikor belegázolnak a becsületedbe, amikor valami veszélyforrásod van. Tudod, hogy Péter milyen könnyen elbukott? 3-szor tagadta meg Jézust. Egymás után. Ilyen könnyedén. Mert egy kis leányka rászólt, hogy te is a Jézussal voltál. Nem. Dehogy is. Nem voltam Jézussal. Éveket volt együtt. Látta az ő csodáit. És jött egy érzelmi, lelki teher, aztán másodszorra is, harmadszorra már elkezdett átkozódni Péter. Átkozódni kezdett. És megszólalt a kakas. Ami most ebből a történetből, ami csodálatos, amit ki szeretnék emelni, hogy Jézus nem fordult el Pétertől. Azért, mert te hibáztál, vagy elrontottál valamit, vagy én, vagy bárki más, aki ellened fordult esetleg, Isten nem feledkezik meg róluk sem. Az esély, a lehetőség mindig mindenki számára megvan, addig, amíg van benned lélegzet. Addig van lehetőséged változni. Istennek nagy hite van az emberekben, sokkal nagyobb, mint amilyen nekünk van ő bennük. Istennek nagy hite van benned is. Úgyhogy ez egy kihívás a mai napon, ahogy olvassuk most nem sokára az első Mózes 37. fejezetéből Józsefnek a történetét, hogy meglássunk és megtanuljunk itt valamit, hogy annak ellenére, hogy olyanok vagyunk, amilyenek, Istennek az elhívása, az a mi számunkra egy visszavonhatatlan dolog. És nem ő rajta múlik az, hogy mi azt befutjuk-e, hanem rajtunk. Ő megtesz mindent azért, hogy te végig járd. Ő mindig úgy fog támogatni, úgy fog segíteni, hogy te célba érjél az ő dicsőségére. Isten megmutat valamit neked a jövőddel kapcsolatban. Megmutat neked valamit a közösségeddel, a gyülekezeteddel kapcsolatban. Ezzel a közösséggel kapcsolatban is voltak proféciák az elmúlt években. Én ezeket hiszem, és hiszem, hogy ezek be fognak teljesedni. És hiszem azt is, hogy vagytok itt nagyon sokan, akiknek ebben osztályrészük van. Mert ő embereket használ, az engedelmeseket. Úgyhogy lásd meg azt azonban, hogy miután kapsz valamit, valami jó jövőképet Istentől, utána jön a kiképzés, hogy azt te be tud tölteni. Mert nem az öletbe hullik ez, mint az érett cseresznye, vagy a sült galamb. Hányatoknak a szájába esett már bele sült galamb? Föl a kezekkel. Ki kell alakuljon a hit és a jellem ahhoz, hogy beteljesítsük Istennek az ígéretét. Az 1 Mózes 37-re lapozzatok, és Józsefnek a történetét sokszor hallottátok, sokszor olvastad is bizonyára. Én ezt a héten tanulmányoztam, sok fordítást elolvastam, gondolkoztam, elmélkedtem rajta. Egy-két dolgot új dologként megértettem ebből az üzenetből, és mindjárt kezdjük a legelején, ami nekem számomra ebben a mélységében teljesen új volt. Ugye József volt az, aki Jákobnak a legkisebbik fia, aki a kedvenc volt, aki kapta az álmot, hogy leborulnak előtte az ő testvérei és a szülei, és azt gondoltuk, azt feltételeztem én legalábbis, hogy ő mindig olyan kis ártatlan bárányka volt, olyan kis tökéleteske, és hát olyan mégis keresztül kellett menjen, amin keresztül ment, míg odaért, hogy az Egyiptom uralkodója lett gyakorlatilag a fáraó után. Aztán, amikor olvastam ezt a 37-es fejezetet a héten többször is, valami szembe ötlött. Azzal a szemmel olvastam, hogy kerestem azt, hogy vajon Józsefnek volt-e valami jellemhibája. Azzal a szemmel olvastam, hogy tényleg ő a körülmények ártatlan áldozata volt, vagy esetleg valamit ő hibázott, vagy elrontott azért, hogy olyan helyzetbe került, amibe. Aztán olvassuk itt a 37-es fejezet 1-es versét. Így hangzik. Jákob pedig lakozik az ő atya bujdosásának földjén, Kánaán földjén. Ezek a Jákob nemzetségének dolgai, József 17 esztendős korában az ő bátyjaival együtt juhokat őriz vala, bojtár volt Bilhának és Zilpának, az ő atya feleségeinek fiai mellett, és József rossz híreket hord vala felőlük az ő atyuknak. Ezt én aláhúztam, kiemeltem magamnak, és ezen elkezdtem gondolkozni, hogy mit csinált József? Rossz híreket hordott az apjuknak, a testvéreiről. És gondolkoztam, mi ez a rossz hír? Gyakorlatilag beárulta, beköpte a testvéreit. Bizonyára ezt a testvérek rájöttek erre, de mi az? A testvérek elaludtak, egy-két bárány elkóborolt? Vagy a testvérek átszöktek a szomszédokhoz, egy-két leányzóhoz? Vagy mik azok a rossz hírek? És megnéztem a Héber szótárban ennek a rossz szónak a jelentését, és akkor ledöbbentem, mint ha arcról csaptak volna, olyan volt. Azt olvassuk, hogy ezek a hírek, ugye rossz híreket hord vala, ezt mondja az egyik fordítás, pletyka, rágalom, rágalmazás, rossz indulatú beszéd, susmus. Ezeket hordta a kis 17 éves, kis átlatlan, kis pirosposgás kis gyerek. A testvéreiről az apjának. Ez aztán a szilárd jellem, ugye? A megbízható. Ez aztán olyan gyerek, akire bármit rá lehet bízni. Hordja a rossz híreket. Viszi a susmust. Viszi a pletykálkodást, rágalmazást, rossz indulatú beszédet. A saját testvéreiről. Milyen dolog ez a saját testvéredet beárulni? Mikor ezt olvastam, összecsavarodtam. Borzasztó érzésem volt. Nagyon-nagyon rossz érzés fogott el. Milyen dolog az, hogy a testvéreidről rossz híreket hordod apádnak? Olvasom tovább. Izrael pedig minden fiainál inkább szereti Józsefet, mivel hogy vénkorában nemzi őt, és cifra ruhát csináltatott néki. Felmerül bennem a kérdés. Lehet, hogy csak az én feltételezésem, hogy miért szerette annyira József? Vagy akarom mondani Józsefet, az ő apja. Mert írja az igen, mert ő volt a legkisebb, és a legkisebbet utyulgatjuk, putyulgatjuk, és igen. Meg lehet, hogy picit benne volt az is, hogy hát azért ő a hírvivő, hírhozó. Azért jó van, egy kicsi fiam, mesélj nekem, mit csinálnak a nagyok. És ezt a bátyjaik mind tudták. Tudták. És ez miatt gyűlölték a legkisebb fiút. A testvér, mikor gyűlöli a kis testvért, milyen dolog az? Itt is látsz-e valami nagyon-nagyon súlyos, kemény, jellembeli problémát? Mikor egyik gyűlöli a másik a családon belül. Borzasztó. Mikor ezt olvastam végig, nagyon rossz érzésem volt. Hogy lehetséges ez? Aztán persze utána sok mindent megértettem. De még mielőtt a jó dologra térnénk, azért ezért fussunk végig, és nézzük meg, hogy elkezdték gyűlölni a kis testvérüket. Azért, mert pletykálkodott róluk, mert a rossz hírüket keltette, és mert azért látták, hogy az apjuk őrájuk nagyobb figyelmet fordít, vagy őrája Józsefre, mint őrájuk. Olvasom tovább. Mikor pedig látják az ő bátyjai, hogy atyjuk minden testvére közül őt szereti legjobban, meggyűlölik vala, és egy jó szót sem bírnak vala hozzászólni. Találkoztál már ilyennel a gyülekezetben? Hogy nem tudnak hozzászólni egy jó szót sem, és meggyűlöltek. Döbbenet, hogy mennyire igaz Isten igéje. Mennyire igaz Isten igéje. És az a helyzet, hogy mind a két oldal ludas volt és hibás. Nem lehet azt mondani, hogy József az ártatlan kis tinédzser. 17 évesen azért lehetne annyi esze, hogy nem árul be mindent az apjának, a testvéreiről, de nem ezt tette. Tehát volt neki egy súlyos problémája. Aztán még tetézte ezt, hogy olvassuk tovább, hogy és álmot álmodik József, és elbeszélő az ő bátyjainak, és azok annál inkább gyűlölik vala. Látod-e itt, hogy van egy fokozás? Először csak gyűlölik, nem tudnak hozzá jó szót szólni. Következő pontban, következő igében azt olvasjuk, hogy annál inkább gyűlölik. Tehát ez egy magasabb szintű gyűlölet. A saját testvérüket fokozva még jobban gyűlölik. És elmesélője az álmot. Mert mondta nékik, hallgassátok meg kérlek ezt az álmot, melyet álmodtam. Ímé kévéket kötünk vala a mezőben, és ímé az én kévén felkele és felálla, a ti kévétek pedig körülállának, és az én kévém előtt meghajolnak vala. Mit tesz itt József? Évekig kicsit, hogy is mondjam, féltve közelítettem ehhez a részhez, mikor erről hallottam, erről olvastam. Vajon miért mondta el az álmát József a testvéreinek? Kis naív volt. Aztán rájöttem, most már ebben én biztos vagyok, hogy aztán te hogyan értelmezed, ezt rád bízom, de én úgy hiszem, hogy ő ezzel kérkedett. Ezt az álmot kaptam. Tudom, hogy gyűlöltök, de egyszer jön az idő, mikor leghajoltok előttem. Mi a testvéreknek a reakciója? És mondanak néki az ő bátyai, avagy király akarsz élni felettünk, vagy uralkodni akarsz élni rajtunk, és annál inkább gyűlölik vala őt az álmaiért és beszédért. Harmadik fokozat. Gyűlölik. Annál jobban gyűlölik. Annál is jobban gyűlölik. Látod itt ezt a fokozást? És más álmot is álmodék és elbeszélé azt az ő bátyainak, mondván, ímé megint álmot álmodtam, ímé a nap és a hold és a 11 csillag meghajol van a én előttem. És elbeszélé atyának az ő bátyainak, és az ő atya megdorgálá őt, mondván néki, micsoda álom az, amelyet álmodtál, avagy elmegyünk-e, és a te anyád és atyád fiai, hogy meghajtsuk magunkat előtted a földig? És a következő vers engem alszul csapott. Irigykedének vala azért rá az ő bátyai, és az ő atya pedig elméjében tartja vala a dolgot. Mert megláttam itt azt, hogy ez a negyedik szint. Gyűlölik, annál jobban gyűlölik, annál is jobban gyűlölik, a negyedik volt az, irigykedek rá. Akkor ezt megértettem, és megláttam a héten az igében, soha senkit nem hallottam erről. Ezt a fokozást én most a héten szembesültem ezzel, hogy oly mértékben gyűlölték, és oly mértékben irigykedtek rá, hogy a történetben tudjuk, és látjuk azt, hogy meg akarták ott ölni. Tudod-e, hogy az irigykedés, most már látod, miből fakad? Mikor irigykedsz valakire, vagy irigyled a másét, másiknak a házastársát, másiknak a jó módját, az autóját, a szolgálatát, Miért irigykedsz rá? Miért nem örülsz inkább neki? Miért nem örülsz inkább annak, hogy neki jól megy, vagy neki sikeres a dolga? Miért nem akarod inkább ellesni, eltanulni tőle azt, hogy neki hogyan alakult az élete így, hogy neki jól nem mennek a dolgok? Engem ez az igevers úgy éreztem, hogy arcul csapott, mikor ezt megláttam. Az irigykedés az olyan gonosz dolog, itt látjuk, hogy képesek voltak még arra is, hogy megöljék a saját testvérüket. Aztán végülis ettől a tervtől elálltak, és nem megölték, hanem kutba dobták. Aztán utána még jobbat gondoltak ki, hát mégse a kutba legyen, adjuk el, mert erre is pénz is jön a házhoz. Egy hazugságot mondtak az apjuknak, medve vagy akármi széttépte farkas a gyereket, itt a cifraruha. És a történetben látod-e azt, egy picit elkönyörödjünk ettől a gyűlölködő versektől, hogy ez a jellemtelen kisfiú, aki kérkedő, aki petykákat hord, mégis Istennek van egy terve vele. Istennek mégis van egy elhívása vele. Istennek mégis van vele egy olyan távlati cél, amit megjelent neki az álomban. Mégpedig az, amit olvastam, hogy a kévék és a csillagok meghajolnak előtted, és az testvérei mind tudták, hogy ez mit jelent. Nem merül fel a kérdés az, hogy miért álmodtad ezt? Vagy Istenem, miért álmodta ezt a kisgyerek? Tudták, hogy ez mit jelent. Tudták. Mert ők maguk adtak választ erre. És mi történik? Eltelik fél év, és ez megvalósul? Nem. Eladják rabszolgának. Ami abban az időben rosszabb dolog volt, mint ha meghalt volna. Mert onnantól kezdve eladtak az ókorban rabszolgának, akkor te is, a gyermekeid is, unokáid is, kihalásig mind rabszolgák lesztek. Nincs magántulajdonod, nincs magánvagyonod, nincs semmid. Rendelkeznek az életeddel. És azt gondolnák, hát ennél nincs rosszabb. De aztán utána, amikor olvassuk a történetet tovább, többet Józsefnek ezekről a rossz jellem hibáiról nem olvasunk. Belekerült egy nehéz helyzetbe. Belekerült egy rossz helyzetbe. Azt olvassuk az igében, hogy ő folyamatosan emlékezett, visszaemlékezett arra, hogy Isten mit mutatott neki az álomban, folyamatosan az elméjében forgatta, tehát folyamatosan az lebegett előtte, hogy milyen elhívása, milyen küldetése van, a távlati cél volt előtte mindig, erre tekintett. És egy olyan jellemfejlődésen keresztül ment ő a pusztaságban, az ő saját pusztaságában, ami 13 év után képessé tette őt arra, hogy nem csak egy nemzetnek a vezetője lett, hanem a saját fajtája, a saját nemzetőjének is a segítség, és az egész világ számára áldást hozott. Az ő kitartása, az ő hűsége, és az, hogy ő Istenre nézett. Mert eladták ugye rabszolgának a testvérek, bekerült Potifár házába, és ott már azt olvassuk róla, hogy látszódott rajta, hogy Isten vele van. Hogy ő Istenre néz, hogy neki Istenben van a bizodalma. És olyan áldott volt Potifár, olyan sikeres volt ez a testőrség parancsnoka volt Egyiptomban ez az ember, hogy minden vagyonát ő rábízta. Egy rabszolgára. Egy rabszolgára. Észrevette Potifár, aki nem Isten félő volt, nem Isten hívő volt, egy olyan nemzetben élt és szolgált, ahol bálványimádás folyt, észrevette azt, hogy ő azért áldott, mert ez a rabszolga ott van nála. Azért áldott, mert ő ott van. A cégvezető vagy. Vállalkozásod van. Néha jól kinyitod a szemed, és megnézed azt, hogy miért vagy áldott. Lehet, hogy van egy-két igazán kiváló jó embered a cégnél. Ha pásztor vagy, gyülekezetet vezetsz, jó, ha körülnézel a nyájadban, mert nem csak rajtad áll a dolog. Sok minden rajtad függ, de van egy-két hűséges ember melletted, aki miatt te is áldott vagy. Ne feledkezz erről el sose. Azt gondoljuk, hogy hát rabszolgaként nagyon-nagyon messze attól, hogy megvalósuljon az, amit Isten eltervezett, amit Isten kijelentett előre, mert ez egy ígéret volt József számára. Olyan messze volt, hogy elérhetetlen. Következő pont, jön a Potifárnak a felesége, egy kis etyele-petyelét akart, ugye? Össze akart bújni vele, szexuális kapcsolatot akart vele, és a történetből ismerjük, hogy Józsefnak a jelleme ekkor az volt, hogy kijelentette, hogyan vétkezhetnék ilyen dolgot az Isten ellen, és a te férjed ellen is, Potifár ellen. Látod-e itt az, hogy már nem az az ember? Ő már nem az a 17 éves kis csitri, aki kérkedik azzal neki, milyen álma van. Ő már nem az az ember, aki panaszkodik, hogy a testvéreim miatt kerültem ide. Potifár, de hadsereget vezetsz, adj egy pár katonát mellém, menjünk haza. Úgy elkapom a grabancukat. Nem ez volt benne. Nem a bosszúvágy volt benne. Hanem Istenre nézett, és arra, amit ő kapott Istentől látást. Erre tekintett. Ami ez nem mondható el róla akkor, amikor még otthon volt, az atyai házban. Mondhatta volna azt, amikor az asszony megkeresi őt, mert ugye senki nem volt a házban, olvassuk az igében, hogy na jó, érett férfi ember vagyok, nekem is vannak fizikai igényeim, csak egyszer, gyere. Senki ne tudja meg. Nem ezt tette. Nem ezt tette. Hány és hány ember elbukik itt ezen a ponton. Na, csak egyszer. Csak egyszer. Csak egyszer vedd le a blúzod. Csak egyszer egy picit hazudjál. Csak egyszer egy picikét mondjál mást. Azt a pletykát csak egyszer mondd el nekem, csak hogy tudjak róla. Hát csak egyszer írom ki a Facebookra a véleményemet. Csak egyszer. Ő nem volt ilyen. És ez az, ami képessé tette őt arra, hogy később betöltse azt, amire Isten elhívta. De ugye a történetben látjuk, hogy a körülmények úgy hozták, hogy ahelyett, hogy még közelebb ért volna a célhoz, még távolabb sodródott, börtönbe került. Mert az asszony beárult a férjénél, és a férje, ha tetszett neki, ha nem, azért az asszonynak mégiscsak szava van a házba, börtönbe zárta. Börtönbe. Egy olyan ember, akinek rendkívüli nagy ígérete van Istentől, akinek az apja egy gazdag ember, egy gazdag embernek a leszármazottja, hihette azt, hogy elfelelkezett róla mindenki, senki gondot róla nem visel, senki nem gondolkozik azon, hogy vajon merre van ő, mert mindenki azt hiszi otthon, a testvéreink kivéve, hogy ő egyébként is meghalt már. És az Istentől jövő ígérettől olyan messze kerül, hogy elérhetetlen távolságba. Egyébként meg egy gazdag örökösi felnőtt élet várt volna rá. Börtönbe kerül. A börtönben látjuk és olvassuk az igéket, hogy oda kerül a fáraónak két alkalmazottja, akik nagyon letörve voltak, és József hozzájuk megy, hogy mi a probléma, srácok? Miért nem vagytok vidámak? Látod-e itt ebben azt? Az igét nem olvasom el, de ott van, megkeresheted, hogy ilyen mentalitása, ilyen hozzáállása volt már ebben az időben Józsefnek. A nehéz helyzetek közepette. Mi a baj, fiúk? És elmondják az álmaikat a fáraó alkalmazottjai, a főpohárnok, stb. Megfejti az álmot József. Honnan volt Józsefnak képessége arra, hogy megfejtse más embereknek az álmait? Istentől. Halleluja. Megkéri József az egyiket, amelyik ugye kiszabadul, hogy ne feledkezzen meg róla. És mi történik? Elfeledkeznek róla. Éveket tölt József a börtönben. Aztán, amikor a fáraó álmot álmodik, kettőt is, amit ugye József fog megfejteni később, akkor láthatjuk azt, hogy a legmélyebb pontról egy nap alatt, a legmélyebb pontról egy nap alatt Isten képes a legmagasabb pontra emelni. Ez ő. Ez ő. Úgyhogy azt mondom neked, bármilyen nehézségben vagy, bármilyen problémában vagy, bármilyen viharban vagy, bármilyen árvíz van körülötted, úgy érzed, hogy megfulladsz tőle. Ne add fel. Menj tovább azon az úton, amely úton neked menned kell. Menj tovább. Ne hátrálj meg. A sátán célja az, hogy te az útról lekerüljél. Olyan legyél, mint amilyenek a bátyok, olyan legyél, mint amilyen a Potifár felesége, irigykedő, visszacsapó, rágalmazó, köpködő, áruló, hűtlen, szakadár, köpönyek forgató. De te ne legyél ilyen. Sokan válhatnak ilyenné körülötted, és felszínre hozza a tüzes kemence azt, hogy mi van az embereknek a szívében. Olyan könnyen felszínre hozza. Egyszer egy telefonbeszélgetéskor mondta egy kedves testvérnő, hogy olyan könnyű dolgotok van, mondta nekünk bizonyos helyzettel kapcsolatban, mert olyan könnyen nyilvánvalóvá válik az embereknek a szíve és a jelleme. Mondtam, hogy végül is igazad van. Nem olyan nehéz meglátni azt, hogy mi van az emberben, benne másikban. Persze Isten az, aki a teljes képet látja, de olyan könnyen elárulják magukat az emberek. Olyan könnyen. Példabeszédek írja, hogy nehéz helyzetben mutatkozik meg az, hogy ki az, aki barát. József érett szellemi emberré vált, és megértette a teljes képet. Azt olvassuk az 1 Mózes 45-ben, amikor a testvéreivel gyakorlatilag szembesül, hogy az egész történetet nem apró részletekig olvastam el, a 7-8-as versben. Jaj, rosszul, rossz helyen keresem, akkor hiába keresem. 1 Mózes 45, 7-8-as vers. Ezt mondja József a testvéreinek. Az Isten küldött el engem előttetek, hogy műveljem a ti megmaradástokat ezen a földön, hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Ezt József mondja. Nem a károsztatás volt rajtuk, hogy hogy tehettétek ezt, hogy ilyen rossz helyzetbe hoztak engem, éveken keresztül szenvedtem, killottam, hanem azt mondja, hogy ő meglátta a teljes képet, hogy Istennek a keze ebben benne volt. És így folytatódik 8-as vers. Nem ti küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten. Aki engem a fáraó atyává tett, és egész házának urává, és Egyiptom egész földjének fejedelmévé. Hú, ebbe kijelentés van. Könnyen eltévesszük akkor, amikor a nehéz helyzetekben csak arra figyelünk és arra koncentrálunk, hogy most mi az, ami körbevesz bennünket. Istennek van egy teljesebb képe az egészről. Van neki egy nagyobb látása, amit te lehet, hogy nem látsz most, mert csak azt látod, hogy fáj, azt látod, hogy szenvedsz, azt látod, hogy neked ez kényelmetlen, azt látod, hogy ez olyan rossz érzés, és szakadások, és bántások, és sérelmek, és kapcsolatok mennek tönkre körülötted, és mindenféle problémáid vannak, és Isten látja a teljes képet. És azt mondta itt, maga József jelenti ki, hogy Isten volt az, aki engem ide küldött, ti érettetek. Úgyhogy lásd meg, és halld meg, ha van Istentől egy ígéreted, akkor az ígéret, amikor beteljesül, az nem csupán a te érdekedben van. Nem azért, hogy te meggazdagodjál, nem azért, hogy neked jó legyen az életed, te jó módban éljél, hogy neked kényelmes legyen, hogy téged tiszteljenek. József mindezt megkapta. Tisztelték, jó mód, gazdagság, bármit megtehetett, bármit megvehetett, hatalommal járt. Ez mind-mind megadatott neki, de nem az ő személyes érdekében, hanem Izraelért, és az akkor földön élő minden nemzetért, akik oda mentek élelemért. Úgyhogy, ha látod ezt a képet, akkor hajlandó vagy a nehéz helyzetekben áldozatot hozni. Hajlandó vagy arra, hogy lemondjál önös dolgokról. Hajlandó vagy megfeszíteni magad, és azt mondod, Uram, te tudom, hogy véghez viszed az akaratodat. Én bízok benned, én szeretlek téged. Alávetem magam neked. Lehet, hogy nem értek most mindent. Gondolod, hogy József értette ott a kútban, hogy most mi történik vele? Gondolod, hogy József értett mindent akkor ott, amikor Potifár házában volt? Gondolod, hogy mindent tudott akkor, amikor a börtönben sinnyődött? Volt benne szilárd jellem. De amikor odaért, akkor meglátta, hogy miért történt ez vele. És neked akkor kell erősnek lenned, mikor nem látod, mikor nem érzed, mikor olyan bizonytalan körülötted minden, mikor az érzelmek háborognak. Akkor neked szilárdnak, erősnek kell lenned, ezzel bizonyítod azt, hogy képes vagy arra, hogy betöltsd Isten akaratát az életedben. Halleluja. Látod-e itt azt, hogy a megfelelő módon kezelte József a helyzetet, és ekkor volt képes arra, hogy betöltse az elhívását? Jakab beszél erről az első fejezetben. 2. vers. Teljes örömnek tartsátok atyám fél, míg a különféle kísértésekbe estek. A 4. vers azt mondja, és ezt most nem a Károli szerint, hanem a Message fordítás szerint fogom felolvasni. Tehát a Jakab 1.4 azt mondja. Így hát ne próbálj meg idő előtt kiszállni semmiből. Hagyd, hogy az elvégezze a munkáját, Így leszel érett és jól felépült, semmilyen módon sem hiányos. Fú, ez még egyszer, mert ez sokkal jobb ige, mint ahogy reagáltok rá. Na, olvassuk együtt, hangosan, ki van nektek is vetítve. Tehát, így hát, ne próbálj meg idő előtt kiszállni semmiből, hagyd, hogy az elvégezze a munkáját, így leszel érett és jól felépült, semmilyen módon sem hiányos. Halleluja! Javaslom neked ennek a tanításnak ezt a részét legalább egy 8-szor olvasd, hallgass vissza, és forgasd ezt a szívedben. Mert ehhez Isten üzenete ma neked. Szeretnénk a nyomás alul szabadulni minél előbb. Szeretnénk a problémából azonnal kijönni. Szeretnénk mindenféle nehéz helyzettől azonnal megszabadulni. És valóban van egy csomó dolog, amiből gyorsan ki lehet jönni. Nem kell betegségben szenvedned egy percet sem. Nem kell a bűntudattól szenvedned egy percet sem. Nagyon gyorsan kijöhetsz belőle. De lásd meg azt, és ezt nem én mondom, ezt az Isten igéje mondja, hogy se Mózes, se Dávid. Milyen példát hozzak még? Mondjuk ők a kettő egyik legjelentősebb. És József legyen, hogy így három. Több mint 10 évet volt ezen a helyen. Több mint 10 évet. És kitartóak voltak. Mindegy nyafogunk pár hét rossz időjárás miatt. Azért, mert 3 napig esik az eső, akkor már kétségbe vagyunk esve. Aha. Igen, legalább őszinte vagy, igen. Nem mondom, hogy neked 10 évet gölcsönöd kell, szenvedned kell, de hogyha nagy ígéreted van Istentől, akkor hiszem azt, hogy beteljesedik. De ne gondold azt, hogy most készen állsz. Van egy hosszú kiképző pálya hozzá. Bizony. Úgyhogy a dicsőséges dolog az, hogy mindig, minden esetben a puszta végén ott vár téged. Az oázis és a Kánaán. Halleluja. Mindig ott van, mindig ott van. És most tapsolhatsz, igen. Ha elkezdted, most tapsolhatsz. Mert mindig ott van, mindig ott van. Legyél az az ember, aki szilárdan megáll, tántoríthatatlanul. Dávid is ilyen volt. Dávid ráadásul 2 nagy súlyos krízisen ment keresztül, nem csak a szolgálata elején, hanem a szolgálata végén is. Ő a királyságért még arra is hajlandó volt, hogy akár ő az, aki elmegy. Mert ő az emberekre tekintett, az emberekre figyelt. Nem pedig az önös érdekre, hogy én vagyok az, akinek itt helye van. Inkább hajlandó volt arra, hogy meghátráljon. Csak ne szakadjon szét a királyság. Ő egy ilyen jelen volt. Bizony. 1 Timóteus 1-ben, a 18-as, 19-es versben azért olvasom ezeket az igéket, hogy meglásd, hogy ennek megvan az új szövetségi megfelelője is. Bár ószövetségi történetet olvastam, de ilyen pusztán átment Pál apostol is. És amikor Timóteusnak írja a levelét Pál, az első fejezet, 1 Timóteus 1:18-19-ben, hallgass most ezzel a füllel és ezzel a szemmel nézd, hogy ezt a parancsolatot adom néked, fiam Timóteus, a nálad, vagy a rólad szóló korábbi proféciák szerint, hogy harcold meg a hitnemes harcát. Tehát Timóteusnak voltak személyes proféciái. Timóteusnak voltak személyes ígéretei Istentől. És azt mondja neki Pál apostol, hogy harcold meg a hitnek a harcát. Mert nem az öletbe fog ez hullani, és nem a távirányítóval a kezedben fog ez elérni téged, ahogy a Napoliban nézed a kedvenc sorozatodat. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet. Testvérem, hogyha a jó lelkiismereted elhagy téged, akkor mindenre képes leszel utána már. Ha a megtévesztés beférkőzik beléd, az elmédbe, gondolataidba, és a jó lelkiismeretet elhagyod, akkor bármit meg tudsz tenni, rossz értelemben. Vajon megszólalt-e a lelkiismeret a testvéreknek a szívében, a bensejében, hogy ez mégis nem kéne megölni a kis Józsefet? Egy ember volt, akinek megszólalt. Te legyél az, melyet némelyek elvetvén hit dolgában hajótörést szenvedtek. Isten nem akarja azt, hogy téged elpusztítson az, amire elhívott. És most mondok egy olyan mondatot, amit nem akarsz hallani, de a növekedésedhez, az érettségedhez ezt hallanod kell, hogy nem könnyű út a te utad. Az az út, amire téged Isten elhívott, az nem a könnyű út. Ezért kösd föl a gatyád. Kösd föl, szív föl magad. És mondd azt, hogy tök mindegy, milyen nehéz az út, én végigmegyek rajta a Jézus nevében. Vagy pedig, jaj, nem könnyű az út, mi lesz velem? Nem, erős vagyok az Úrban, az ő hatalmas erejében. Különben is nem én hívtam el magam erre az útra, ő hívott el engem. Kinek a felelőssége, hogy megtartson engem ezen az úton? Hát az övé. Nem én helyeztem magam szolgálatban, nem én hívtam el magam, nem én kentem föl magam. Az ő dolga ez. Úgyhogy ő megadja hozzá a képességet. Az én részem és a te részed az, hogy te ebben partner legyél vele. Halleluja. A saját határaidnak a végén találod meg Isten útjainak a kezdetét. Végre érjél már a saját korlátaidnak a végére. Minél előbb. Azt javaslom neked. Amikor azt mondod Istennek, hogy Uram, most már nem tudom, mit csináljak. Végre megérkeztél arra a pontra, ahonnan el tud kezdeni Isten veled foglalkozni. Miért nem előbb mondtad ezt? Miért saját magad akartad megoldani? Miért most saját magad akartad kimunkálni, mint ahogy Mózes is? Itt vannak a zsidók? Itt az én népem? Hát akkor majd én megszabadítom őket. Nesze neked. Sikerült. Istennek volt egy időzítése, hogy mikor szabadítja meg őket. Volt egy profécia, hogy 400 évig lesznek ott ők fogságban. És a 390. év végén Mózes azt mondja, hogy hoppá, ismerem ezt a proféciát, itt vannak a zsidók, hát akkor megmentem őket. Elbaltázta. És nem 400 év után szabadultak meg a zsidók, hanem 430 év után. Mert ő hibázott. És 40 évig bolyongott a pusztában. Nem csak bolyongott, hanem ott megtanult valamit. Ezen a jelen fejlődésen, hogy a Mózes a pusztában úgy jött már vissza, hogy Uram, te leszel az, aki megmented őket rajtam keresztül. Így ezzel a mentalitással jött vissza Mózes. És ez a jelen fejlődés meglátható Pál apostolban is. És megkeresem az igéket, kiírtam, hogy Bibliakörön volt erről szó egy pár mondat erejéig. Igen, 1 Korintus 15:9-ben azt olvassuk, hogy Pál apostol gondolkozik saját magáról. Olvassuk együtt? Kivetítjük, jó? 1 Korintus 15:9-ben azt olvassuk. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Istenek gyülekezetét. Azt mondja Pál apostol, hogy én az az ember vagyok, aki még arra se vagyok méltó, hogy azt mondják rám, hogy apostol vagyok. Mert én háborgattam a szent közösséget, a gyülekezetet. És megalázza magát, és azt mondja, hogy apostolok között én vagyok a legkisebb. Ez egy alázatos kifejezése annak, ahogy Pál apostol gondolkozott saját magáról. Aztán eltelik pár év, és olvassuk el az Efézus 3:8-at, hogy mit mond akkor magáról. Efézus 3:8-ban azt látjuk, hogy azt mondja, hogy nékem minden szentek között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus véketetlen gazdagságát. Most már nem csak egy szűk csoportban ő a legkisebb, hanem a hívő gyülekezet a szentek közösségében. Tehát egy nagyobb csoportban ő a legkisebb. Látod-e az, hogy az alázatban fejlődik? De itt még mindig nincs vége. Aztán megint megy az úton tovább, és halad ő is előre, pedig azt gondolnánk, hogy Pál apostol, amikor megkapta a kijelentéseket damaszkoszi úton és utávaló pár hétben, pár évben, akkor ő ilyen magas szinten folyamatosan teljesített, pedig nem, az ő útja is így ment előre és fölfelé. A saját jellemében is. Mert a végén meg azt olvassuk itt az 1 Timóteus 1.15-ben, 1 Timóteus 1.15, egy gyorsan odalapozok, ne kelljen sokat várjatok rám. Igaz beszédez és teljes elfogadása méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy üdvözítse a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Először még az apostolok között a legkisebb, aztán már a szentek között a legkisebb, utána az összes ember között a földön ő a legkisebb. Manapság meg mi az, ami hallatszik? Engem meg kell tisztelni. Engem elő kell helyezni. Mert én megérdemlem. Én ezt tettem, én ezt, nekem ilyen elhívásom van. Nekem ezt kell csinálni, azt kell csinálni, de nektek velem. Pál apostol kikérte magának, amikor versengtek érte. Kikérte magának. Hogy semmi vagyok, én csak egy szolga vagyok. Aki, ami, a valami, az a növekedést adó Isten. Úgyhogy van hova fejlődnünk és tanulnunk. Zsoltárokra lapozzunk még a 105-ös fejezetre, ahol egy picit visszakanyarodunk Józsefnek az életére és történetére. És olvasom a 17-es verset. Elküldött előttük egy férfiút, Józsefet, aki rabul adatott vala el. Ugye ez a történet az, amiről beszéltünk az előbb. 18-as vers mondja. A lábait béklyóba szorították, ő maga vasban járt. Nem csak a szabadságától fosztották meg őt, Józsefet, hanem még bántják is. Kínozzák is ezzel. Aztán, ami a csattanó itt ebben az egészben, a 19-es vers, hogy mindez ideig, amíg szava beteljesedett, az Úr beszéde megpróbálta őt. Ez egy kulcs igevers a Biblia megértéséhez, és a te személyes életednek a megértéséhez. Egy kulcs dolog. Egy kulcs dolog. Mert József kapott egy ígéretet, megkapta Istennek a szavát, Istennek a beszédét, és addig, amíg az beteljesedett, vagy be nem teljesedett, addig a pontig ez a szó, ez az ígéret, ez megpróbálta őt. Olvassuk itt az igében. Úgyhogy te is próbára leszel téve, ha tetszik, ha nem, ha akarod, ha nem, ha kényelmes ez, ha nem, ha hiszel ebben, ha nem, ha elfogadod, ha nem. A lényeg, hogy te hogyan állj hozzá, hogy te mit tegyél, hogy te mit csinálj, hogyan reagálj, hogyan válaszolj. És ez pedig nem más kell legyen, mint az, hogy én végig megyek az úton. Nem hátrálok meg soha. Arra nézek, amit Isten mondott nekem. És hogyha nem tudod, hogy Isten mit mondott neked, akkor mélyedj bele az igében. Mert rengeteg dolog van ott benne, és megvan írva például Jeremiás könyvében, hogy kívánatos véget akar neked adni, és jó gondolatai vannak felőled. Ha más nem, akkor erre figyelj, és erre nézz, és bármi körülmény körbevesz, ne engedd meg, hogy eltántorítson téged. Ne engedd meg. Így ki tudsz törni a pusztaságból. Így ki tudsz törni abból a nehéz helyzetből, amiben benne vagy. Ha nem ez a hozzáállásod, nem ez a mentalitásod, és mikor felszínre jönnek benned azok a dolgok, amelyek a tüzes kemencében felszínre jönnek az arannyal kapcsolatban, akkor távolítsd el a sértődést, távolítsd el a kevésséget, távolítsd el a neheztelést. Ez egy fájdalmas dolog. Fájdalomok közepette, szenvedések közepette tanulja meg az ember az engedelmességet, mert Jézus így tanulta meg. És van egy utolsó igevers, ezzel zárom, ami számomra is egy olyan arcú csapó igevers, mint sok más. Főleg akkor, hogyha őszinte akarok lenni saját magamhoz. Ez a Jelenések könyvében van, a 3. fejezetben. Ott, ahol Jézus beszél a gyülekezeteknek, és beszél arról, hogy milyen az, amikor nincs az emberben önismeret. Hogy milyen az, amikor az ember becsapja saját magát. Milyen az, amikor az ember tévképzetekben, tévhitben van. Akár mint gyülekezet, mert ez a levél is gyülekezetnek íródott. De ez vonatkozik az egyéni személyes emberre is. Ezt olvassuk a 17-es versben. Mivel azt mondod, gazdag vagyok, és meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és a szegény, és a vak, és a mezítelen. Hú, ez bárkinek mondhatja, ugye, az Úr, csak nekünk ne. Bárkire vonatkozik ez, Uram, már van is a fejemben egy-két ember, akinek ezt tudom, hogy kinek szántad ezt ma. Tudom, igen, igen, pásztor, mondd ki a nevét. Én nem mondok senki nevet. Rólad beszélek meg magamról. Neked ezt, nekünk mondja az ige. Hogyha ez így van nekünk az életünkben, hogy becsapjuk magunkat, akkor bizony van erre egy válasza Jézusnak. De ezt az igét azért felolvasom a bővített fordítás szerint is, jó? Mert azt hiszem, hogy megvan, igen. 16-os vers. Tehát azért, mert langyos lelkileg haszontalan vagy, és sem meleg, sem hideg, kihánylak téged a számból, undorról elutasítva, mondja az előző igevers egyébként. Mert azt mondod, gazdag vagyok, és gyarapodtam, és gazdaggá váltam, és semmire nincs szükségem. És nem tudod, hogy te vagy a boldogtalan, nyomorult, szegény, és vak, és mesztelen, remény nélkül, és nagy szükségben. Hú, vajon az Úr kire gondolt? Ez, akire gondolt, és akinek szánja, ez az az ember, aki megtévesztésben él. Az az ember, akinek nincs kellő önismerete. Mert van valamilyen ismerete magáról, az, hogy én meggazdagodtam, mert minden rendben van, bennem nincsen hiba. Én jól csinálom a dolgaimat, én Isten szellemét követem. Egy tulajdonságot mond itt Jézus arról, hogy mit gondolsz magadról. És van vagy 4 vagy 5 féle, hogy milyen is vagy valójában. Vagy milyen is vagyok én valójában. És nem akarom ezt rátok hárítani, hogy te ilyen vagy, csak ez benne van az igében. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, mondjuk ezt magunkról, vagy mondhatjuk ezt magunkról, és nem tudod, hogy boldogtalan, nyomorult, szegény, vak, mesztelen. Nagyon-nagyon durva igeversek ezek, ugye? Nem akarunk ezekkel szembesülni. Fájdalmas ezeket olvasni. Bennem tényleg ilyen lenne? Nem mondom, hogy benned ilyen van. De azt mondom, ami a következő vers. Azt tanácsolom néked. Vásárolj tőlem olyan aranyat, amely vörösen izzik, és tűzzel finomítottak, hogy igazán gazdaggá válhass. És fehér ruhákat, ami a megigazultságot jelképezi, hogy felöltözhesd magad, hogy mezítelenséged szégyene ne legyen látható, és gyógyító írt a szemedre, kenj, hogy láss. Hogy láthass. Mit mond Jézus? Azt mondja Jézus, hogy olyan hitet kell magunkra öltenünk, és olyan hitet kell magunkhoz vennünk, olyan aranyat, ami vörösen izzik. Milyen az, ami vörösen izzik? Ami a tüzes kemencében van. Péter apostol beszélt erről, hogy a ti hitetek, mint a tűzben edzett arany. Nál is értékesebb Isten szemében. És ez a tűzben edzett hit az, amire szükséged van. A tűzben edzett hit, úgyhogy ne menekülj el a nehézségek elől, hanem old meg, szállj vele szembe, használd a hited, és kerülj túl rajta győztesen. Ez a dolgod, ez a feladatod. Ha szembesülsz bizonyos dolgokkal, Péter nem szembesült a hiányosságaival. Keservesen sírt. Ó, milyen jó az, amikor az ember szembesül saját magával, és keservesen sír. Néhány embernek ezt kívánom. Fú, ezt most nem akartad hallani. Hogy szembesüljön magaddal, mert jó elhívásunk van. Egy olyan küldetésünk van ebben az országban, mint közösség, mint gyülekezet, amely nincs másnak. Vagy ha van, akkor az biztos, hogy picit másfajta, de egyediek vagyunk. Istennek terve van veled, és szüksége van rád, és hite van benned, és azt akarja, hogy te ne add fel, azt akarja, hogy te szilárd legyél, szilárd jellem. Ne a körülményekre nézz, legyél bátor, és legyél erős, és tudd meg, hogy a nehézségek, a pusztasságok felkészítenek téged az előléptetésre, és a nehézségek azok felkészítenek az ígéretnek a megvalósulására. És szeretném valami olyasmivel zárni, mert érzem bennetek a nyomást, hogy jaj, nökült a vér bennetek, hogy lásd ennek a jó oldalát, ne azzal menj haza, hogy jaj, nekem szenvedni kell, hanem azzal menj haza, hogy igen, igen, ezt megértettem ma. Igen, ez engem bátorít. Igen, ez engem felemel, mert ez Isten beszéde. És a József 17 évesen képes volt 18 évesen, rabszolgaként helyesen viselkedni és dolgozni saját jellemén, akkor én is képes vagyok rá. És bizonyára képes vagy rá. Miért? Mert az alkalmas voltod, az nem magadtól van, hanem Istentől. Még ő az, aki ezt adja neked. Ő az, aki ezt kimunkálja benned. Ezt is ő munkálja benned. Dicsőség Istennek. Halleluja! Halleluja! Szeretnék egy bizonságot felolvasni nektek most. A múlt hét vasárnapi üzenet után kaptam e-mailben, üzenetben, amikor is elkezdtünk imádkozni a betegekért, előtte elhangzott egy-két mondat tőlem, és ezt a levelet kaptam. Kedves Attila! A mai gyülekezeti alkalom végén itthonra a YouTube-on keresztül követtem. Amikor azt mondtad, hogy bal fülben van gyógyulás, akkor rögtön tudtam, hogy ez nekem szól. Egy hete komoly problémám van, ami kihatott a bal fülemre is. A műszeres hallásvizsgálata sotén ezt igazolta. Amikor ment a dicsőítés, én a fülemre tettem a kezemet, és hallgattam tovább a gyönyörű éneket. Egyszer csak melegség kezdte elönteni a fülemet, és sokkal jobb lett, meggyógyult. A bal fülem cimpája a feleségem szerint pirosan lobogott a jobbhoz képest. Nagyon köszönöm. Jézusi a dicsőség. Üdvözlettel László Szászhalombatta. Halleluja. Ami miatt felolvastam ezt, az az, hogyha hallgatsz bennünket most, nézel bennünket most a YouTube-on keresztül, tudd meg, hogy Isten szelleme nincs lekorlátozva erre a teremre. Isten szelleme ki tud áradni a te életedben és az otthonodban. Úgyhogy elváró hittel és reménységgel legyél, hogy az a kenet, amit megnyilvánul ma közöttünk, az megnyilvánul a te életedben és a te testedben. Bármi is legyen a problémád és a fájdalmad. Bátorítson ez az üzenet, ez a bizonyság téged, és bátorítson mindannyiunkat. A dicsőséget Istennek adjuk. Halleluja.